94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem fogad el olyan békemegállapodást, amelyet a bevonása nélkül köt bármelyik hatalom, jelentette ki az ukrán elnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián, írja az Infostart. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor egyértelművé tette, az a célja, hogy 2025-ben béke legyen. Arra kérte az európai országokat, hogy képviseljenek összehangolt és egységes külpolitikát a háború befejezése érdekében. Az ukrán elnök megfogalmazása szerint veszélyes lenne, ha Donald Trump amerikai elnök előbb találkozna Vladimir Putyin orosz elnökkel, mint vele. Arról is szólt, hogy nem felel meg Kijevnek az amerikaiak ásványkincsekről szóló megállapodás tervezete. Újabb túszokat engedett szabadon a Hamász, ezúttal három férfi, köztük egy orosz és egy izraeli-amerikai kettős állampolgár térhet haza családjához. A foglyokat a 2023. októberi terrortámadás idején hurcolták el az iszlamisták. Értük cserébe a zsidó állam 369 palesztin terroristát enged ki a börtönökből. A közmédia csatornái számos tartalmas és inspiráló műsorral készültek a házasság hetének alkalmából. Megható történetek, hiteles szakértői beszélgetések és tanúságos riportok segítették a hallgatókat és nézőket abban, hogy elgondolkodjanak a házasság értékein és kihívásain. A Kossuth Rádió egy különleges közönségszavazás során arra kérte hallgatóit, hogy nevezzék meg azt az egyetlen szót, amely szerintük leginkább kifejezi egy jó házasság lényegét. A beérkezett vélemények alapján az őszinteség kapta a legtöbb szavazatot, ezzel is bizonyítva, hogy a tiszta és nyílt kommunikáció a párkapcsolatok alapja. Folytatódik Ferenc pápa kezelése légúti fertőzés miatt, és az egyházfő mindaddig kórházban marad, amíg szükséges, közölte szombaton Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A 88 éves egyházfőt pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzd hörkhuruttal. A Gemelli a legnagyobb kórház Rómában, ahol külön részleg áll rendelkezésre a pápa kezelésére. 2023-ban ott hajtottak végre sérvműtétet a pápán, és II. János Pál pápát is ott látták el többször is hosszú pápasága idején. Az azóta szenté avatott egykori egyházfőnek a kórház előtt emelt szobránál szombaton többen összegyűltek, hogy Ferenc pápáért imádkozzanak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat rendkívüli küldött gyűlése Szabadhegyi Pétert választotta a szervezet elnökének. Az elnöki tisztség a Szeretetszolgálat alapító elnöke Kozma Imre atya tavaly októberben bekövetkezett halála óta betöltetlen volt. Szabadhegyi Péter Magyarország korábbi londoni nagykövete, üzletember, ezt megelőzően a szuverén máltai lovagrendben töltött be különböző tisztségeket. Az izraeli elnök február 18-án állami látogatásra érkezik Magyarországra, írja az Infostart. Súlyog Tamás államfő egy éve, március 28-án folytatott telefonbeszélgetésük során hívta meg hivatalos látogatásra Budapestre. Jicák Herzog izraeli államelnök látogatására jövő kedden kerül sor. Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
N'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder.
Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, a most következő beszélgetésben Pribék László családteológus a keresztény család feladatairól beszél.
A Familiaris konzorcióban, amit a 80-as szinódusról született meg, 1980-ban volt a keresztény családról szóló első szinódus, abban a püspökök, a világ püspökei szakértői négy feladatot fogalmaztak meg a családdal kapcsolatosan. Az első, hogy a személyek közösségének a kialakítása és fenntartása. A második, az életnek, legyen az a fizikai és a lelki életnek a szolgálata. A harmadik, a társadalomnak az életében való részesedés, fejlődésében való részesedés. És a negyedik, az egyház missziójában és életében való osztozás. Ez a négy nagy feladatot fogalmazták meg akkor a püspöki szinoduson. És tulajdonképpen ez a négy általános feladat, amit a püspök atyák megfogalmaztak, és aztán a pápa a Familiaris konzorcióban meg is jelentetett apostoli buzításként, ez tulajdonképpen a családnak, a keresztény családnak, egy szeretett közösségnek a belső természetéből fakad. És tulajdonképpen ez a négy nagy területet, hogyha nézzük, akkor az első az egy belső pontra koncentrál, hogyan lehet létrehozni a személyek közösségét, a második ebben a közösségből fakadó életre koncentrál, a harmadik már kilép, mint közösség a társadalom irányába, illetve a negyedik viszont az egyház irányában lép ki. Tehát ez a négy nagy feladatot fogalmazták meg, és amit én látok így a 40 év távlatában, hogy a dokumentumnak tavaly volt a 40 éves jubilóma, hogy gyakorlatilag ha ezt a négyet a család meg tudná valósítani, akkor a családoknak a helyzete sokkal erőteljesebb lenne, és a társadalomnak a szövete sokkal erőteljesebb volna ma a világban.
Miért kell megvalósítani egy családban a személyek közösségét, hiszen az adott?
Ma a világ egyre érzékenyebb az emberi méltóságra, tiszteletre egyik oldalon, másik oldalon meg sokkal mélyebben rombolja le ezt az emberi szemét. Egyrészt vannak szabadságjogok, vannak lehetőségek, hogy az ember tiszteljük a nők munkába állása, vagy a szavazatjogának a megkapása. Ezek mind-mind olyan segítségek, amik ebben az irányban mutatnak. De ugyanakkor a másik oldalt megnézzük, hogy az abortusz hogy terjed, és hogy ezek már emberi jognak gondolják az abortuszt, akkor ezzel viszont rombolják ugyanezt a méltóságot. Tehát maga az, hogy egy ember személy az Isten képmására van teremtve, és ez a képmás mi voltából fakad az, hogy neki tisztelet jár, méltósága van, és ebben, hogy férfi vagy nő, abban nincs különbség a méltóságban, mert egyenlő méltósága van. Ez már nem mindenki számára teljesen nyilvánvaló, és gyakorlatban nem mindig sikerül megvalósítani. Maga az, hogy ez egy ember a másik embernek elajándékozza magát, egy olyan magasfokú személyiségfejlődési szintet igényel, amire az emberek nagy többsége a élete folyamán nem tesz szert a maga teljességében. Ha nem is törekszik rá, akkor viszont nem tudja megvalósítani. Tehát amikor ezt fogalmazták meg, akkor azt akarták elérni, hogy az ember higgye azt el, hogy ő az Isten képmása, és bármilyen töredékes, bármilyen sebzettséggel is rendelkezik, akkor is képes pici lépésenként egyre inkább ajándékká válni másik számára, mert a második vatikáni zsinat fogalmazott a 24-es pont, Gaudium et Spes dokumentum 24-es pontjába, hogy az ember az egyetlen a földi lény, amely csak akkor találhat önmagára, ha őszintén ajándékozza a saját magát. Tehát egy ember nem tud önmagává válni, ha nem ajándékozza el magát, viszont az ajándékozáshoz meg egy belső erőforrásra van szüksége az embernek. Tehát már maga az, hogy közösséget alkossunk az isteni személyek mintájára itt a földi dimenzióban, ahogy szintén a Lumen Gentium mondja, hogy a család egy családi egyház, egy Ecclesia Domestica, egy családi egyház. Az azt jelenti, hogy tükrözze az Istennek az emberiség iránti szeretetét, és tükrözze Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Tehát ezekben nagyon mély tartalmak vannak benne, és ez emberileg nézve szinte lehetetlen feladatnak tűnik, de az Isten minden emberbe megbízik, hogy amit beleteremtett emberi személybe lehetőségeket, abban a képesség is megvan erre. Csak fontos, hogy ezt az Istennel közösen tudja megvalósítani, ebben mennyiben önmagától az emberre képtelen.
Van itt egy felszólítás, amivel kezdődik a harmadik része a Familiaris konzorciónak. Család, légy, ami vagy. Azt mondtad, hogy ez nem egy kifejező fordítás, nem azt fejezi ki, mint amit a dokumentum eredetileg mondani akar?
Igen, én angolul tanulmányozhattam 3 éven keresztül ezt a dokumentumot, így elég sokat foglalkoztam az angol fordítással, és az angol fordításban ugye úgy szerepel ez a 17-es pontnak, a Familiaris konzorcium 17-es pontnak az alcíme, hogy Family, become what you are. A család, válj azzá, ami vagy. Egy nagyon erőteljes, inspiratív kifejezés annak, hogy nem pusztán csak legyél valahol, egy polcon, hanem dinamikusan, nap mint nap, tegyél azért, váljál azzá, amivel az Isten téged elképzelt. Valósítsd meg azt az ikont, tedd élővé azt a jelet, amit az Isten beléd plántált azzal, hogy létezel a világban. Tehát nem elég csak létezni, hanem létezéseddel válj azzá, akivé lehetsz, akivé az Isten téged elképzelt. Az életnek és a szeretetnek a bensőséges közösségévé váljon a család, mert ugye a szeretet szót azt nagyon sok esetben kicsi szirupos mázzal, ilyen rózsaszín kötbe képzeljük el, de a szeretetnek az a isteni tanítás szerint a szentírásban és a hagyományban, az életünkben, megnyilakozó elemeiben azt lehet látni, hogy a szeretetnek egy nagyon heroikus, nagyon mély, nagyon abszolút dimenziója létezik. Ugye hát az a teológiában ezt az agapé szinttel, szeretet szinttel mutatjuk be az isteni szeretetet a feltétel nélküliséggel, azzal a szeretettel, amely, ahogy Jézus is mondja, képes életét adni a barátaiért, akiket szeret. Tehát a szeretetnek ez az a magassága, amire meg vagyunk hívva, és hogyan tudja megélni a maga életében, az nyilván egy kihívás. A következő pontban az a közösségnek a kezdete és ereje a szeretet. Tehát az az alapelv, ami egyáltalán létre tudja hozni a családot, az maga a szeretet. Tehát szeretet nélkül, amit ez az önátadásból fakadó tettben tudunk elindítani, anélkül nem is jön létre a család. Tehát lehet jogilag beszélni egy családról, hogy két ember, 105 vannak gyerekek, iskola, egy családnak nevezzük, de az isteni tervben a családnak egy sokkal mélyebb valóságát fedezzük fel, ahol a személyek egymással kommunikálnak. A latin szóban ez a kommuniót, amit használunk az áldozásra is. Az egyesülés, amikor két személy egyesüléséről van szó, illetve megjelenik aztán a közösségnek a communitas latin szavával fémjelzett a mi együttesünknek a valósága. De itt tulajdonképpen, hogy a pápa írta a Redemptor Hominis körlevelében, hogy az ember nem tud szeretet nélkül élni, értelmetlenül válik az élete. Tehát abban a pillanatban, hogy a családban nem tapasztaljuk meg a szeretetet, akkor az a családnak az a lelki élettere kiülesedik. Ugye Virginia Satir, aki a családterápiának az ős anyja, ő úgy fogalmazott meg, hogy hát naponta kell legalább 8 ölelést kapnunk ahhoz, hogy életben maradjunk. 10 ölelés kell ahhoz, hogy tudjunk szinten lenni, és 12 ölelés kell naponta ahhoz, hogy növekedni tudjunk az ember személyiségünkbe. Ezeket ma már nagyon sok tudomány felismerte, hogy amiről a teológia, az isteni kínálkoztatás beszél, hogy a szeretet az az alapelv, ami nélkül nem működhetünk, mint emberek. Annak ellenére, hogy ezt ma kevésbé mérjük, nem mint a GDP, hogy könnyen mérhető.
Mi az, amit még ebből a pontból mindenképpen ki kell emelni?
Hát én azt gondolom, hogy a dokumentumban van egy mondat, ami megdöbbentő, hogy a család szeretet nélkül nem élhet, nem gyarapodhat és nem tökéletesedhet, mint személyes közösség. Tehát ahhoz, hogy személyek közösségéről beszéljünk, ahhoz ezt a szeretetben megélt önátadást kell közösségben megélni. Ez nyilván az időt, az energiát, a pénzeket, a lakhelyet, a tudást, nagyon sok mindennek a megosztását jelenti. És ez lehet látni, hogy ha nagyon sok területre kitekintünk, akkor ez önmagától nem fog létrejönni. Tehát ez egy nagyon tudatos elkötelezettség kell, és tulajdonképpen ezért is fontos az, hogy ha az Istenre figyelést tekintjük, akkor az feltételezi, hogy egy nagyon mély, bensőséges ima élete van az egyes családtagoknak, illetve a családnak, mint közösségnek. De ezt tudja táplálni az, hogy folyamatosan tudjunk Jézusra tekinteni, és ő követésében kérjük tőle az útmutatást, hogy itt és most nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy az a szeretet megvalósulhasson közöttünk. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor lemondunk az arról napra való lehetőségünkről. Akkor jön a következő nap, amikor újra Isten azt mondja, hogy kezd el, új nap, új lehetőségeid vannak, benned van a képesség, várlak. Megtehetjük, és megtehetjük azt is, hogy egyéb sok fontos tennivalóink közepette elsikadnak ezek a mélységeink, ami viszont az erő fakadna az, hogy hogy éljük meg a napunkat, mert az életünknek a minőségét azt ezek a szeretett tapasztalatok fogják meghatározni. Tehát ez az a mélység, amire azt gondolom, hogy minden ember a szívem mélyén vágyakozik, hogy amikor a munkahelyre elmegy a családból, akkor is azt érezze, élj át, hogy bár jó és rossz is érheti napközben, hogy valahol őt visszaválják, van, ahol van egy melege, és ez tud minket igazából életben tartani. Tehát amikor ezt nem éljük meg, akkor az életünk kiülesedik, és a pótlékok tömkelege után rohangászva próbáljuk tömködni a szerepeinket, ahol áramlik ki belőlünk az élet. Tehát az összes függésünknek, legyen az munka, alkoholizmus, legyen az drog, a szexualitás, vagy a különböző címeknek a megnyerése, vagy az anyagi eszközöknek a túlhangsúlyozása, az mind abból fakad, hogy a lélek sír, vágyakozik, szomjazik arra, hogy betöltése kerüljön, de az ő betöltését csak lelki oldalon lehet betölteni, kielégíteni ahhoz, hogy ezt ő megélje. Tehát az emberségünknek ez a test-lélek dimenziójában való arányokat, ha elveszítjük, akkor ugyan lehetnek egy kacsarában forgó várunk, és 5 Maserati állhat a házunk előtt, és mégis magányosnak fogjuk magat érezni, mert ezek nem képesek a lelket táplálni. Azokhoz egy egész más forrásból szükséges bevonzanunk energiákat. Ilyen a következő pontban a házastársi közösségről beszél a dokumentumban a Szentatya. Arra a közösségről, ami két embernek egy szabad elhatározásában és döntésével indulhat el egy kölcsönös önajándékozás abból indul el maga a házasságnak a szeretett szövetsége, ami keresztények között szentségi rangon van. És ugye ebben a céljai között ott van benne, hogy a két embernek a szeretet kapcsolatát egy legmagasabb szintre emelje minél folyamatosabban, és eközben ebből a szeretetből emberéletek fakadhatnak az isteni együttműködéssel, és ezek az életeket, a gyermekeknek a nevelése, ez a két célja, ugye a házasságnak, és aztán vannak a házasságnak olyan javai, mint az egység és a felbonthatatlanság. Az egység, hogy csak egy férfi és csak egy nő közötti kapcsolatot nevezi az Isten házasságnak, nincs más lehetőség. Ezt az Isten így képzelt el. A másik a felbonthatatlanság, amelynek van belső és van külső felbonthatatlansága. Tehát ha Isten a szerzője a házasságnak, akkor az két fél nem állapodhat meg abban, hogy most azt mi felbontjuk. Mert az már nem az ő kompetenciájuk. És a külső felbonthatatlanság, hogy nincs külső fórum se, amely felbonthatná a házasságot, az meg van kötve. Az elhált házasságot még egy pápa sem bonthatja föl. Tehát ezek nagyon mély kívánalmak, és nem vetlen mondták azt a pápák többen is, hogy már 20. század pápa is, hogy a keresztény házasságnak a mai világban, és ezt mondták a 900-as évek közepétől kezdve, az egy legfontosabb tanúsága, hogy az egységről és a felbontatatlanságról fog tanúságot tenni a világ számára. És ha ma megnézzük, hogy a házasság címszó alatt ma milyen sok mindenki, milyen sok mindent akar érteni, akkor nem véletlenül volt akkoriban az a felhívás, hogy az egység, egy férfi és egy nő közötti tartós, élethosszígtartó kapcsolat. És nincs más. Ha nem akarsz házasodni, akkor csak élegélj együtt. De ha a házasságról beszélsz, annak egész mélységei vannak, és azokat, ha ledobjuk, akkor, hogy a pápa mondta a Familiaris Consortiumban, nagyon szépen a végén, a 65-ös pontban beszél a pasztorációs munkatársaknak a feladatairól, és abban beszél arról, hogy az egyházban legyen mindenki tudatában annak, hogy az egyház evangelizációs munkája döntő mértékben a családokon fog múlni. Tehát amilyen a családok élete, úgy fog menni az egyház evangelizációja. Ha a család élet erős, akkor az evangelizáció jól fog működni. Ha a család életek gyöngék, szétesnek a házasságok, akkor az evangelizáció nem fog jól működni. És ha rátekintünk ma a nyugati világban a keresztény evangelizációra, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon világos párhuzamot lehet felfedezni, hogy gyenge az evangelizáció, gyenge a család. Ahol jól megy a család, ott jól megy az evangelizáció. Nézzük meg Afrikát, nézzük meg egyéb országokat. Akár halált is vállalják az emberek. Egy kopt keresztény gyerek rá van tetoválva a kezére, hogy ő kopt keresztény. Tudja, hogy bárki, ha főhúz az ujját, akkor ezért kivégezheti. De erősek. Tehát ott nagyon erőteljesen benne van az egység és a felbonthatatlanság kérdésében való tanúságtevése ma a világban.
Ha a családról beszélünk, akkor beszélhetünk egy szűkebb értelemben vett családról, igen, meg egy tágabb értelemben vett, igen, családról is.
Igen. Világos, hogy amikor a férfi és a nő egymásnak kinyilvánítják a elköteleződésüket, kölcsönös önajándékozásukat, a hűségre tett ígéretüket a házasságkötéskor, és elindul a kettejük szeretett közössége, akkor ebből, ha az Isten is ott van az életükben, és megajándékozza őket, akkor termékenységük kapcsán gyermekeket szülhetnek a világra, és elindul a kis család, a kis úgymond szűk családi körük, egy új család. És ez a kis család ugyanakkor több szállal kapcsolódik a férfi és a nő eredeti családjához, szüleikhez, a rokonságokhoz. És így tulajdonképpen lehet látni, hogy egyetlen kis család születése is nem egy atomizált valóság, hanem rögtön egy szövetnek egy sűrítése. Mert egy rendszerben jön létre egy társadalmi közegbe, azt mondja, hogy itt és itt vagyunk, ebből egy új jön létre, sűrűsödik a szövet, erősödünk valahol. Ezért, amikor családról beszélünk, akkor ezt mindig figyelembe kell venni, hogy az ott lévő rokonságok, kapcsolati lehetőségek, azok mind-mind tudnak segítségévé válni ennek az új kis családi közösségnek a megerősítésében. Legyen az, amikor kalákában épül egy ház, amikor gyermeket vigyáznak a nagyszülők, ezek nagyon sok tekintetben ott van. De ugyanakkor a kis családnak is van felelőssége ezek felé, a kapcsolatok felé, hogy ne csak befogadja a segítséget, hanem amikor a szülők idősebb korba kerülnek, akkor viszonozza ezt a szeretetet a többlet törődésével, amit akkor a idősebb szülők igényelnek. Tehát ez a kisebb-nagyobb közösség közötti kapcsolat, lehet látni, hogy itt valósul meg tulajdonképpen az, amikor mondja a dokumentum több helyen is, hogy a család a társadalom legkisebb éltető sejtje. Ez éltető sejtet lehet érteni abból a tekintetben, hogy életek itt születnek, hogy itt nevelkednek az életeknek a lelki aspektusai, a különböző kompetenciák, a különböző erkölcsi dimenzióban növekszik, erősödik meg egy gyermek, de itt valósul meg az a fajta éltető sejt is, hogy a különböző családi relációk közötti életkapcsolatokat, szeretett kapcsolatokat, szolgálatokat megvalósítja a család. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak látni, hogy a család életben ezek a feladatok, ezek mind ott vannak, tehát a családnak a szolgálatában, ahogy megjelenik az Isten szeretete az emberiség, vagy Krisztus szeretete az egyház iránt, az lehet látni, hogy micsoda magasságok, az igazi mintája mindegyes család számára, hogy mit tud megtenni. De ez megvalósulhat egy kirándulásban, ez megvalósulhat, mondom, egy betegség ápolásában, a gyereke volt tanulásban, egy munkahelykeresésben, nagyon sok apró, mindennapinak tűnő feladatban is, csak a belső hozzáállás, a belső lelkülete az, ami visszahat ránk, hogy tud minket kohézióban összetartani, vagy inkább szétszórttá teszi ezt a közösségi élményünket.
Említetted, hogy a család, illetve a házasság egy férfi és egy nő között jön létre, felbonthatatlan közösség. Azért régebben talán a férfiaknak nem változott meg annyira a szerepe a családon belül, de a nőknek az évszázadok, évezredek alatt gyökeresen.
A dokumentum, amint a Efezusi levélben is lehet látni, hogy amikor a férfi-nő feladatairól beszél a Szentírás, akkor a férfiaknak háromszor annyi dolgot mond, hogy mit kell megtenniük a feleségükért, mint a feleségükre vonatkozó dolgokban. Itt is a szinodusi atyák a nővel sokkal többet foglalkoznak, a nőnek a feladataival, jogaival, mint a férfival. Tehát a nőnek az a különlegessége, hogy ő szülheti meg az emberi lényt a világban, az Isten képmásságot, egy különlegesen kiemelt szerep az isteni gondviselési tervben. Sajnos nagyon sok kultúrában mai napig a nőket nem tekintik olyan méltóságra jogosultnak, mint a férfiakat, és nagyon sok esetben hátrányos helyzetük van a házi munkában való tevékenységük miatt, de nagyon sok esetben a nők a célpontjai, elsődleges célpontjai, mondjuk a szexuális iparnak. Ha abortuszra jut el valaki, akkor ott is a nő szenvedi meg elsősorban lelkileg is, testileg is azt a keserves beavatkozást. Tehát azt gondolom, hogy a dokumentum világossá teszi, hogy a nőnek a méltósága az Isten tervben ugyanannyi, mint a férfi. Ugyanúgy képes szeretni, mint a férfi. Ugyanúgy képes szolgálni a közösséget, legyen az egy egységre törekvés a házasságban, legyen az a családi közösségben. A modern társadalmakban nagyon sok esetben a nők hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon, a kiesett éveik tekintetében, nagyon sok esetben a fizetésben való nem egyenlő bánásmódban, nagyon sok esetben az otthon végzett munkának a leértékelésében. A dokumentum világosan azt kéri mindenkitől a társadalomban, gazdasági élet vezetőitől, politikai szereplőktől, egyházi szervezetektől, hogy a nőt segítség abban, hogy szabadon dönthessen abban, hogy a gyermekekkel mennyit és hogyan kíván lenni, és szabadon dönthessen, hogy hogyan akar a karrierjében előre jutni. Tehát ne egy társadalmi nyomás legyen rajta, hogy ha ő nem keres elég pénzt, akkor nincs elég pénze a családnak, ha ő nem megy el dolgozni, akkor nem lesz nyugdíja, és soroltam az egyéb Magyarországon is lévő jogi lehetőséget, amik irányban egy pozitív fejlődési pályán vannak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaptak már meg a nők az elmúlt 10-15 évben Magyarországon, de ez a folyamatban még nem mondhatjuk azt, hogy mindent elértünk, ami ez a két női szerep, a család és a karrier közötti feszülést a nők számára megnyugtatóan, minden nő számára megnyugtatóan tudta volna rendezni. A férfiak számára a dokumentumban ebben ezért ezt kéri, hogy ne felejtsék el, hogy a férj és az apa mi voltuk. Ahogy Szent Ambrus mondta, a házasságban nem szolgálót kaptál, hanem feleséget, egy társat kaptál, és adják meg azt a lehetőséget a nőknek, a lehetőségekhez mértem, hogy tudjanak ez a két nagyon fontos szerepükben egy belső egyensúlyt, békés egyensúlyt megtalálni, egy harmóniát találni, mert az mind a társadalom számára, mind a gazdaság számára, mind a család, házasság, gyermekek számára nagy értékkel fog bírni. És a legutolsó pontban a idősekről egy pár gondolatot mondanak, hogy bizonyos társadalmakban az öreg az egy bölcs ember, aki megjárta már az életnek az útját, sok minden tapasztalt, és ezért a fiatalok részére van lehetősége és felelőssége átadni ezt a iránymutatást, hogy a társadalom az erősebb legyen. A nyugati kultúrában nagyon sok esetben az öregség egy eltávolítandó, félelmetes, halál közeli állapot, aminek már nincs értéke se a munkaerőpiacon, se a társadalomba, se a családba. A dokumentum nagyon világosan kéri a nyugati kultúrában, így Magyarországon is az embereket, hogy az idősekkel való törődést azt lássák értéknek, lássák olyan kincsnek, amiből ezek az emberek képesek a maguk lehetőségéhez képest a betegségbe, esetleges szenitásban, fájdalmak közepette, de a szolgálatuknak tekinteni az, hogy azt a bölcsességet, amit megélhettek a magasabb életkoruk által, azt odaadhassák a családnak, hogy a család ezáltal gazdagodhasson. Tehát önképpen így vált világossá, hogy a szeretett közösség a családban, a házasságban, a férfi-nő gyerekek és a idősek relációjában megjelenjen. A gyermekekről, hogy a gyermek az egyrészt ajándék a szülő számára, másrészt nyilván egy feladat az ő számára, de ugyanakkor a gyerek mindent egy új emberi élet, gazdagságot is jelent, és a szülőket alakítani is fogja, hogyha hagyják magukat a növekedésükben, és egyre inkább a szülőségüket mélyítén tudják a gyermekükkel való kapcsolatukban. Tehát ott egy belső rásegítés, hogy ne pusztán csak egy fölül egy autoriter módon próbálják a szülők a hatalmukból gondolni, hogy őnekik kell megmondani, hogy mit kell a gyermeknek csak megtenniük, hanem ott is egy két ember közötti, két szabad ember közötti kapcsolatot modellez a dokumentum a szentírási gyökerekre hivatkozva, hogy a gyerek is tudja táplálni a házastársi szeretetet, tudja táplálni a családi közösségben lévő szeretett kapcsolatokat. Tulajdonképpen ezeket a relációkra próbált irámutatni ez a pont nagyon töményen.
Az elhangzott műsorban a Familiaris Konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László családteológust hallották. A 2022. május 2-ai műsorunk ismétlése hangzott el.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papildikó beszélget.
Legyünk őszinték, a szemináriumban van egy zárt közösség. Ott mindenkinek van egy stílusa, és akkor bizony, hogy amikor kirepül, kijön úgymond, hogy szokták volna, kirepül a fecske a fészekből, és kikerül a nagybetűs életbe, akkor nagyon-nagyon könnyen elszaladhat fel aló. És hogyha nincs valami, jó Isten pedig teszt olyan valamit, hogy oda tetsz egy stop táblát, hogy na, akkor egy sikert meg kell állni. És nem lehet, hogy tovább menni. Ezt én adót is megtapasztaltam már jó párszor, hogy jó Isten behúzta a kézi féket, tehát, hogy akkor most egy kicsit lehet, hogy vissza kéne venni, nem kéne mindig mindenhol, és mindenhol annyit nyüzsögni. Tehát amikor valamelyik 5 vagy 6 évvel ezelőtt pantúr napjára kaptam trombózist a lábomba. És még a 2 első misét el is végeztem, igaz, hogy a fogalmat összeszorítva, de utána már nem tudtam misézni. Ott is behúzta jó Isten a kézi féket, hogy na, akkor most egy kicsit álljunk meg. Vagy úgyis utána arra a lábra jött a Orbánc. Tehát valami...
Betegségek akkor nem...
Tehát úgy nem, mert én 2000 óta magas vérnyomásos vagyok például. Tehát pont egy húsvéti misét mondtam, Rátkán, a Szerencs mellett filiába, és éreztem, hogy rosszul vagyok. Csak annyit tudtam mondani a harangozó, hogy gyorsan hozzon egy széket. Én ülve miséztem. 20-valahány évesen, mert mentem össze, mint a szorosnak. Kész. És az öreg Tóth a Laci bácsival, a plébánossal, azt mondja, na, elmegyünk az orvoshoz. Neki volt egy nagyon jó ismerősöm is, Miskolcon, az a doktor orosz Péter, főorvos úr. Oda elmentünk, és hát akkor kiderült, hogy hát magas vérnyomású, 170/110. Igen ám, csak a reggel, amikor én felébredek, a pulzusom 57.
Robi atya, volt nagyon sok megpróbáltatás, ilyen jellegű megpróbáltatás az életedben, de voltak örömök is. Beszéljünk egy kicsit erről, és nézzük ezt sorban, mondjuk a kápláni helyeket, ha nézzük. Ugye 99-ben szenteltek, 2 évig Szerencsen,
igen.
Aztán 3 évig Ózdon voltál káplán.
A szerencsévek azok arról szóltak, hogy imádság. Hát, mert a Isten jutassa az öreg Tóth atyát, egy nagyon imádságos ember volt. Tehát mi mindig úgy kezdtük a reggelt, hogy reggel mentünk a szobájába, 2 voltunk kápránunk, az Ócsai József Barnabással testvére, meg én, és akkor mentünk, egy zsolos másztunk. Tehát azzal kezdtük a napot, mindig. Közös imádság, utána együtt mentünk reggelizni, és hogyha úgy volt, hogy nem volt a filiában, valamelyik filiában mi se, akkor együtt is viséztünk. Tehát mi este Szerencsi kis templomban együtt viséztünk 3-ban, és akkor váltogattuk. Egymást, hogy most ki van a főcelebrás, ki ez, ki az, ki az. És az viszont egy nagyon-nagyon jó lelki háttért adott. Elején akkor megmosolyogtam a főnökömet, mert Plébi, te mit csinálsz odakint? Mit csinálnék? Imádkozom a rózsafűzért, mert oda bent eldöglök a fotelba, és akkor nem fejezem be. Na, és megmosolyogtam. És a poén az, hogy most már én is kint imádkozom a rózsafűzért az udvaron, mert ha oda bent vagyok, és beülök a székem, akkor nem csak, hogy el is alszom. Úgyhogy az egy nagyon jó kegyelmi háttér volt. Ott volt egy nagyon jó ifjúsági csapat, jó kis élet volt. 2 voltunk káplának, és ott volt a Tóth atya. De amikor volt egy közös rész, a közös rész után gyerekek, a fiatalok oda mentek, ahova akartak. Tehát ha a Tóth atyához akartak bemenni, bemehettek, ha hozzám akart jönni, hozzám jöttek, vagy ott maradtak, a Józsira. És akkor mindig volt egy beszélgetés, és akkor nem tudták elképzelni a szülők, hogy este 7 órától mit csinálnak a gyerekek 8-10 óráig a plébánián. Hát mit csinálnak? Beszélgetnek. Meg ha valakinek kérdése volt, akkor valaki vagy itt, vagy ott, de kapott rá választ. És a Tóth atya az mindig nagyon aló volt, ilyen szempontból rámentünk kirándulni, vagy táborba, akkor ő mindig belenyúlt és ebbe, és akkor mindig adott hozzá egy kis költőpénzt, hogy ezt akkor a csapatra fordítsátok. Tehát nála egy ilyen imádságos háttér volt, ami azért meghatározó pláne egy fiatal papnak a indulását, és tőle, amit megtanultam, azt, hogy bármi is van, 2 dologra nagyon figyeljek oda. Az első, mi a rendszeres imádság, a második pedig a bűnbánat szentség. Bármi is van. Mert hogy mondjam, a régi mondást, őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. Tehát, hogyha az embernek ezek dolgai megvannak, lehet, hogy fog hülyeséget csinálni, mert olyan ember nincs, aki ne nyúlna mellé 1-szer vagy 2-szer. De Jóisten, ha megvan az élő kapcsolata Jóisten az imádságon keresztül, meg újra és újra szembe tud nézni, mert az a bűnbánat szentsége arról is szól, hogy szembenézek önmagammal, meg a hülyeségeimmel, meg az emberi gyengeségeimmel. Ha ez rendszeresebb megvan, akkor Jóisten nem engedi el az embernek a kezét. Illetve hát én se engedem el a Jóistennek a kezét. És ez egy nagyon-nagyon nagy bölcs tanácsa volt az öreg plébánosnak, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, mind a mai napig. A ószti évek ott pedig a székelytényes személyében kaptam egy olyan plébánost, aki az építkező plébános, aki felújít, megy, tesz, vesz, amúgy. És az volt a jó, amikor én oda kerültem mellé, akkor kezdte az évúti templomot felújítani. És hát ugye hát már ugye nem voltam kezdő, ezért már csak volt mögöttem 2 év, és rám bízta, hogy a hitoktatókkal én tartsam a kapcsolatot, de közben az építkezésnél bárhova is ment, ő vitt mindig engem magával. Tehát én láttam azt, hogy kell egy kivitelezővel tárgyalni, mire kell odafigyelni nagyjából, és sok mindent, persze azóta már sok minden jogszabályi dolog is változott, de mégis volt egy alap, volt egy fogódzó az embernek utána.
Hogy persze, ez fontos, hogy már felkészült.
Igen, mert ugye ezt a szemináriumban nem tanultunk róla soha, egy betűt sem, és azért, hogyha kap egy ilyen főnököt az ember, aki gyakorlatias ember, amellett, hogyha nyitott, akkor nagyon-nagyon sok mindent. Meg lehet tőle tanulni, hogy kell emberekkel úgy beszélni, hogy de mégis, majd legyen hallgatva másik is, de mégis azért az egyházat képviselve azért tudjuk abból a kis pénzről, amiből mi gazdálkodunk, minél többet is jobban meg tudjuk valósítani. Ő neki elengedhetetlen élménye és dolga volt, és már csak ő maradt. Már Sáj Miklós Plébános, aki minden gyerekesettel meghalt, Szikszai atya meghalt, Tóth atya meghalt, már csak Dénes atya van is. Dénes atyával, hála Istennek, tényleg nagyon jó kapcsolat alakult ki. Nem mondom azt, hogy nem voltak összezördüléseik. Nem voltak, hát ez előfordul. Ahol több ember lakik, ott ugye ez előfordul. De azt mi mindig együtt oldottuk meg. Tehát mi nagyon tudtunk együtt dolgozni. Én nekem öröm volt az, hogy ő mellette ennyi mindent megtapasztalhattam, és ennyi mindent megláttam.
Olyan jó ezt így hallani, hogy azokat a személyeket, akár gyerekkorod plébánosait, lelkipásztorait, akár így a kápláni helyekről, hogy csak a pozitívot mondod nyilván, hogy mi mindent tanultál.
Mert ez volt a több. Tehát ő már jobban látta az összefüggéseket, mint én. És akkor igen, be kellett hozzá menni, főleg ne haragudj. Csak ugye az ember, amikor fiatal, akkor hirtelen, én is hirtelen voltam, abár az még most is jellemző rám egy kicsit, de már nem annyira, mint annak idején. Azért már hogy szokták mondani, hogy az embernek 50 éves feje, csak belül a feje lágya, és akkor van nem olyan hirtelen, mint annak idején fiatalként, de ez is hozzátartozott az élet. És az is volt egy tapasztalás, hogy igenis, így itt lakok valakivel egy házban, akkor nekem azzal az emberrel meg kell találnom közös nevezőt.
Úgy gondolom, hogy egy óriási lépés mindig egy lelkipásztor életében, hogyha önállóvá válik. Ez az időszak, ez 2004 és 2011 között Markazon jött Igen. el a te életedben. Hogyan építettél ott közösséget?
Hát az önállóság, ugye ez egy felelősség első sorban. Másrészt az, hogy az ember most ugye saját maga ugye kipróbálhatja azt, hogy mit tud. Mire tud az embereket meggyerni? Hogyan tudott valamilyen közösséget létrehozni, illetve az, hogy egy-egy munkának annak az elvégzésében kikre tud számítani, kik azok a segítői. És hát bizony, ugye, én amikor oda kerültem 2004-ben, akkor kihelyezett lelkészként kerültem oda, plebánosi jogkörrel kvázi, mert Misinger Feri volt domoszói plebános, akkor úgymond megbízva azzal 2 évig, hogy figyeljen rám, hogyha úgy van, akkor elakadok, akkor segítsen. Tehát mi jó dolgoztunk ott együtt, mert ugye azért azt csináltuk, hogy havonta egyszer váltottuk egymást, tehát akkor én mentem ő helyettem is érzi, ő jött én helyettem is érzi, és akkor ment egy-egy kör. Az is egy tapasztalás volt, mert azért minden új volt. Tehát amikor már úgy nem úgy van, hogy akkor most ott van a főnök, és akkor a főnök,
hanem
most
már, a felelősség már
most, most már most már nem úgy van, hogy főnök, rossz a csatorna, meg kéne csináltad, de most már nem úgy vagyok, hogy nekem mondják, hogy plebános úr, vagy atya, rossz a csatorna, vagy valami, akkor nekem kell megcsinálni. És hát elkezdtem. Úgy csöppentem bele, hogy az elődöm, az Ajacernő atya megnyert oda egy pályázatot. 3,5 millió forintot. hát honnan megyek hozzá 3,5 millió forintot. A világjelnökünk, a Szekrényes Jóska, hát már most ő is megerőgedett azóta, de akkor nagyon jó kapcsolatokat tudott ápolni az akkori erőmű vezérigazgatójával, a Valaska úrral, és azt mondja, megszervezett egy találkozót. Bementünk a Valaska úrhoz, leültünk, beszélgettünk, hát ez az, és hát mi is járatban vagyunk, és mit szeretnénk. És elmondtunk, hogy van egy gyertes pályázatunk, de ahhoz kéne még egy kis anyagi segítség, mert hát a 3,5 millió forinthoz még 3,5 millió ugyanúgy hozzá kéne tenni. És akkor az igazgató úr azt, hogy 3,5 milliót nem tudok adni, de 2,5 milliót igen. Én vele badarat lehetett fogadni, hogy na akkor már csak alakul a dolog, és akkor utána írtam érsekségre, hogy hát itt van ez, és akkor már csak 1 millió forint hiányzik hozzá, és hát akkor seregélyesek kollégium biztosították azt az 1 millió forintot. Úgy indultunk át. Tehát, ugye, amikor
plébánia vagy templom felújítás?
Ezt plébánia. Hát amikor a légkalapás zörgésére ébred az ember reggel, az nem egy ilyen kellemes dolog, hogy a pince szinten tudik alattam föl a betont, és akkor kapáson, akkor szegény szöném, akkor meg a bátyámék, sógornőmmel, a olcsógornőmmel, nagyon sokat, minden héten jöttek takarítani. Ott is voltak segítőim, de hát azért mégis csak a szüleim. De támasztottam elsősorban, és úgy indult. És akkor hát jött egy lehetőség, hogy még pluszba meg tudtuk azt is csinálni, hogy kívülről lett szigetelve az épület. De ez a szigetelés az egy ilyen, hát mint a hunkor egyszerűen műanyag anyagból, csak szemcsés, és úgy vitték fel hát technológiával a falra, és akkor azt színezték. Hát egy kicsit sárga lett, és akkor kérdezték, hogy miért ilyen fiatal, és azt mondom, azért, mert fiatalabb lébanos. Hát most mást már nem tudtam kitalálni, meg hát ott nagyon sok segítséget kaptam, tehát az egyháztalás tagjaimtól is volt, aki az erőműnél dolgozva elintézte azt, hogy ahol ő dolgozott, ők a hőtechnikával foglalkoztak, az Ajos Sándor, hogy a plébánia padlásterét beszigeteltük, tehát ipari dologgal lett szigetelve, akkor még így működtek a dolgok. És hát ott is volt egy nagyon nagy próbatétel, amikor megcsináltuk a padfűtést, és utána kigyulladt a templomba a padfűtés. Kétszer is egymás után. Bekormolta a templomot, bekormolt ezt, azt, tehát tönkretett szinte mindent, és kaptunk a biztosítótól 1 800 000 forintot. Most 1 800 000 forintból hogy fessük ki azt, amit ki kell festeni, kijavítani, és hogy állványozzunk, mert hogyha a napi árral számoltunk, akkor is az állványozás 50 000 forintba került. És akkor ugyanez, egyház tanástagom, kihozta az állványozó részlegnek a vezetőjét, akik az erőműben dolgoztak, leültünk egy asztalhoz, elkezdtük beszélgetni a problémánk, akkor lebánosul, akkor azt úgy csináljuk, hogy akkor azt mondja, hogy felajánljuk az állványozó részleg részéről ezt adományba, segítséggel, és én ezt utána tudtam meg, hogy utána meg még 2 egyháztanástagom, tehát a főnöknek is, meg a főnök helyettesének is, mert mind a kettőnek a gyerekei akkor házasodtak, nem tudom hány palackoztak le, és ebben segítették vissza. Tehát akkor még működtek ez a úgymond a bartelezés, hogy ezzel hogyan ott és hol itt. Meg ahhoz kellett az, hogy úgy... Hogy
kellettek jó szándékú emberek.
Emberek, meg az, hogy megtaláljuk az emberi hangot. Tehát, hogy mégis úgy valljuk hozzá, hogy ne az legyen, hogy na akkor most mint tudni akarjuk, vagy le akarjuk tudni. És ugye ennek a markozi tartózkodásnak és a markozi időmnek talán egyik legszebb emléke az, amikor ez elkészült, illetve amikor a Miller Lajos opera énekes, aki ott lakik a településen, pár ottani borásszal, szőlésszel megkerestek, hogy mi lenne, hogyha csinálnak egy jótékonysági koncertet. Hát mondom, én semmi jónak nem vagyok az árontója, és azért ez utána, ez egy annyira kuriózummá vált, hogy ez utána többször is meg lett rendezve. Az volt az igazán jó dolog ebben, hogy valamely borász vagy szőlész felvállalta mindig azt, hogy a művészeket utána egy vacsorával vendégül látta. Meg volt egy kis borkóstól, és akkor vitték a markazi borokat erre, arra, amarra. Akkor ugyan kitalálták azt is, hogy legyen az egyházközségnek külön bora. Markazi egyházközség bora, összeadták a szőlőt, megcsinálták. Nekem volt egy 200 literes úszófedeles tartályba, pincébe, meg volt pár palac, teleparackozott. És akkor jött a Ternyán Kérsek úr, és utána a papság évében együtt mentünk Zarándok útra, és hát én hittem a Markazi egyházközség borát, mutattam nagy büszkén, És akkor érsek azt, hogy hát az egyéseknek mikor lesz saját borom, érsek úr. Hát mondom, úgy tudom, az érsekség területén van egy pár borvidék, meg kell hirdetni. Úgyhogy amióta van ez az egri érsek bor, az volna onnan.
Akkor ez markazó.
Onnan indult annak idején, igen.
Ugrok egy kicsit az időben, 2011. Erdőkövesdre kerültél plébánosnak, de mielőtt erről kérdezlek, ugye elmesélnék egy saját személyes élményt, tapasztalatot. Nem biztos, hogy összefonódik, az is lehet, mert nem kérdeztelek karitatív tevékenységről Markazon, hogy volt-e, majd lehet, hogy ezt még kiegészíted. De nekem az első élményem, találkozásom veled igazából Péter vásárához kötődik, tehát ez már az erdőkövesdi plébánosi szolgálati helyethez. A rádió műsort évek óta készítek, amelyben karitás csoportokat próbálunk bemutatni, amik itt az Egri Főegyház megyében működnek, meg hát a karitás szervezetnek akár országos programjairól is beszélgetünk. Tudjuk azt, hogy a csoportvezető az mindig egyházközségi csoportvezető, a plébános. Ugyanakkor, akikkel én beszélgettem, civil emberek voltak, akik kvázi csoportvezetőként működnek egy-egy plébánián, és beszélgettem már szerintem egy 20-30 emberrel, amikor eljutottam oda, hogy fölhívtam a Péter Vásárai Karitás csoportvezetőt, Krisztinát, hogy egyeztessek vele egy riportot. És akkor Krisztina mondta, hogy jó, megbeszélem a plébánossal. És hát én a tapasztalatomból kiindulva úgy csodálkoztam, hogy hát most a plébánosnak mi köze van ahhoz, hogy a karitászról fogunk beszélgetni. És utána rájöttem, hogy mi köze van hozzá. Hát az, hogy igazából az, ahogyan működik a karitász Pétervásárán, meg a környékbeli 21 településen, az itt nagyon komolyan a plébánosnak a szíve csücske, lehet ezt mondani. Összefonódik ez az erdőkövesdi évekkel, vagy Markazon is működött már?
Nem,
akkor itt erdőkövesd, meg Pétervására.
Csak itt is, ugye, hogy miért viselem én ezt annyira a szívemben? Hát azért tudni kell, amikor én szemináriumba kerültem, 93-ban utána édesanyám elveszítette a munkáját. Megszűnt a munkáját. Édesapám rokkant nyugdíjas lett. Tehát én tudom, mi az, amikor nehézség. Tehát amikor annak idején 93-94-ben, és akkor még az AD 500-asról beszélünk, meg a Bartók 1000-es forintosról, hogy mit jelent itt egy 500 forint. És úgy, hogy a szüleimnek, édesanyámnak nem volt állása. Tehát én tudom, mi az, amikor valakinek nincs. És amikor bizony, úgy kell összekuporgatni sok mindent. Tehát én kicsit más oldalról nézem ezt a dolgot. És amikor tudom azt, hogy valakinek nincs, akkor az, és pláne olyan helyzetben van, ahol még gyerekek is szóba kerülnek. Hát ott az ember nem lehet érzéketlen, legalábbis úgy gondolom. Tehát az első tapasztalásom, mint ezt lehet, hogy már rádióriportban elmondtam, egy cigány család volt, ahol apuka bejött karácsony előtt, így 3 vagy 4 nappal, most voltak náluk kint a család védelemtől, és azt mondták, hogy ha nem szereznek egy ágyat, és hogy nem szereznek egy fűtőberendezőt, bármilyen masinát vagy valamit, hogy gyerekeket elviszik karácsonyra. És akkor ezt meghirdettük, és 2 nap alatt meg volt minden. És akkor kivittük, azonnal a családnak biztos, hogy nem volt karácsony, mert nem volt se fenyőfe, semmi. Nekik a legnagyobb ajándék, hogy a gyerekeik otthon volt. Na, ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy igen, jó az Isten. Mert még mindig vannak jó emberek, akik segítenek. Akiket megérint másoknak a nyomorúság és az ínséges helyzete.
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papildikó beszélgetett.